Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Visszakerül a parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely lobogó mellé, jelentette be Magyar Péter. Erre két hét múlva az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén kerül sor, ismertette a leendő kormányfő. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, tudatta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatása esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, vezetője Gulyás Gergely lesz, közölte Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök hozzátette, listavezetőként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. Rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség, fogalmazott. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra, tette hozzá. A KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt Semmilyen Zsolt azonnali hatállyal távozzon a pártelnöki pozícióból, az viszont eldőlt, hogy az eddigi miniszterelnök helyettese a továbbiakban nem lesz parlamenti képviselő. Latorcai János, az országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke a 24.hu portál kérdésére megerősítette, ő, Semmilyen Zsolt és Soltész Miklós visszalépett, és nem veszik fel a listás helyükért járó parlamenti mandátumot. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lanát Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, valamint a tankötelezettség korhatárának 18 évre való visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az EU pénzeket az ország infrastruktúrájának megújításához is. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának 10 évre visszamenő ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A Tiszapárt vezetője Facebook oldalán azt írta, őszinte megbeszélést folytatott Pásztor Bálinttal, hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. csomagot. Oroszország megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba. 217 embert evakuáltak a romániai Galacon, miután a környéken orosz drón törmelékekre bukkantak. A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanó töltetet szállító orosz drón. Közben Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok, csak nem 2000 kilométerre a határtól. Napelemparkot építenek a Csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül meg is kezdik a villamosenergia előállítását 2 megawatt teljesítménnyel. Egyébként a hétvégén van a Csernobili katasztrófa 40. évfordulója. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokkád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. A kiszivárgott Pentagon információk szerint az Egyesült Államok újra gondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését, illetve szigorúbb lépéseket fontolgat NATO szövetségeseivel szemben. London erre reagálva megerősítette, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és hangsúlyozta a szigetlakók önrendelkezési jogát. A felvetések feszültséget okoztak a NATO-n belül, miközben Argentína továbbra is igényt tart a szigetekre, így a vita ismét diplomáciai hullámokat keltett. Az uniónak csökkentenie kell függőségét a külső fosszilis energiaforrásoktól, mivel ez kiszolgáltatottá teszi a válságokkal szemben, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Cipruson arról is beszélt, fel kell gyorsítani a hazai, megfizethető és tiszta energiaforrások, mindenek előtt a megújulók és az atomenergia fejlesztését. Az előző évhez képest 18%-kal kevesebb, mint egy 361 ezer kérelmező kapott nemzetközi védelmi státuszt az Európai Unió valamely tagállamában tavaly. A nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek 51%-a menekült státusz. Végül az időjárásról. Száraz hidegfront vonul át felettünk, túlnyomóan derült lesz az ég, az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek, ott egy-egy futózápor esetleg kialakulhat, a szél sok felé-felé lénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 16. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. A szerencsétlen révkalauz az egészből egy kukkot sem értett. Először is igazán nem önszántából tűnt el, hiszen az augusztus 29-ére virradó éjszaka óta állandóan fogságban volt, hát persze, hogy nem mutatkozhatott. A különös csak az, hogy mégis akadtak, akik állítólag látták ez idő alatt. Ezt a tévedés minden esetre könnyen tisztázhatja. Elég, ha őszintén elmondja érthetetlen kalandját. Az igazságügyi hatóságok így nyilván világosabban látják majd az ügyet, és talán kibogozzák ezt a megfejthetetlen rejtét. Serge Latko elszánta magát, hogy részletesen elmondja, mi történt vele, és türelmetlenül várta, hogy a vizsgálóbíró erre engedélyt adjon neki. De a bíró se nem látott, se nem hallott. Fel alá járkált, és egymás után vágta a fogoly fejéhez a megsemmisítőnek vélt érveket. Hát ha maga nem azonos Latkóval, folytatta a bíró egyre indulatosabban, akkor hogyan lehetséges, hogy a Hagenau villa kifosztása után? Na persze csak sajnálatos véletlen, hogy ez pontosan akkor történt, amikor maga nem tartózkodott a bárkán. Szóval hogyan lehetséges, hogy a villa kifosztása után egy tolvajlás, egy közönséges kis tolvajlás történt Szuszék faluban, a szeptember 6-ára virradó éjszaka, megint csak pontosan akkor, amikor maga éppen ott hajózott el. És mondja csak, ha maga nem Latkó, hát akkor mit keresett a maga csónakjában egy arckép, amelyet a felesége, nagysa ajándékozott férjének, Serge Latkónak? Róna bíró ezúttal fején találta a szöget, és ez az érv valóban megsemmisítő volt. A révkalauz magába roskadva csüggesztette le fejét, és homlokán veríték gyöngyözött. A bíró most még emeltebb hangon folytatta. Hát ha nem maga Latkó, akkor miért tűnt el az az arckép éppen akkor, amikor maga úgy érezhette, hogy veszély fenyegeti? Mert az az arckép ott volt a ládájában, mégpedig a jobb oldali ládában, most pedig nincs ott. Az a kép ott vádolta magát, eltűnése pedig perdöntő. Erre feleljen! Mit mondhatnék, válaszolt Latkó tompán. Most már aztán semmit sem értek az egészből. Majd megért mindent pontosan, ha kicsit töri rajta a fejét. Most egy időre abba hagyjuk ezt az érdekfeszítő csevegést. Magát visszavezetik a cellájába, ott majd bőven lesz ideje gondolkozni. Most pedig lássuk, mit végeztünk ma. Maga a következőket állítja. 1. Boruss Demeternek hívják. 2. Megnyerte a Sigmaringeni horgászversenyt. 3. Szalkán lakik. 4. Augusztus 29-ére virradó éjszaka otthon járt Szalkán. E pontokat majd tisztázni fogjuk. Én viszont a következőket állítom. 1. A maga neve Latkó. 2. Lakhelye Ruszcsuk. 3. augusztus 29-ére virradó éjjel több bűntársával együtt kifosztotta a Hagenau villát, és meg akarta ölni Krisztián Hölt. 4. szeptember 6-ára virradó éjszaka Szuszékon lopást követtek el egy Kellermann nevű emberházában. Ezt is a maga rovására írjuk. 5. ugyancsak a maga lelkiismeretét terheli sok más rablás és emberölés is, melyet a Dunapartvidékén követtek el. A vizsgálat ezek ügyében megkezdődött. A tanúkat beidézzük, magát szembesítjük majd velük. Most írja alá a kihallgatási jegyzőkönyvet. Nem akarja? Ahogy tetszik. Őrök, vezessék vissza az őrizetest! Serge Latkónak megint át kellett haladni az utcán csoportosuló emberek között, és hallania kellett szidalmaikat. Most a hosszú kihallgatás után, mintha még jobban felzúdultak volna ellene az emberek, és a foglyot az őröknek kellett megvédeni a tömeg haragjától. A szitkozódó csődületben legelől állt Ivan Striga. Szemét le nem vette arról az emberről, aki most ő helyette lépkedett a fegyőrök között. A révkalauz tőle 2 méternyire haladt el, és jó alaposan szemügyre vehette. De a borotvált arcú fekete hajú embert, akinek szemét hatalmas pápa szem takarta, nem ismerte meg. Így semmivel sem lett okosabb. Amikor a börtönkaput bezárták, és a tömeg szétszélett, Striga mélyen elgondolkozva odébb állt. A letartóztatott embert nem ismerte, ebben biztos volt. A fogoly sem Dragos, sem Latkó. Ha pedig Borús Demeter vagy bárki más volt, akkor őt már nem érdekli. Akárki is, az a fontos, hogy leköti az igazságszolgáltatás figyelmét. Strigának most már nem volt semmi oka arra, hogy Zimonyban maradjon, ezért elhatározta, hogy másnap a deregje után indul. De amikor másnap átfutotta az újságokat, mégis másként határozott. Mint hogy a Latkó ügyben a vizsgálat a legnagyobb titoktartás mellett folyt, a sajtó ugyancsak igyekezett, hogy felfedje a titkot. Ez sikerült is. A lapok tele voltak a legkülönbözőbb értesülésekkel. Az újságok elég pontosan beszámoltak az első kihallgatásról, és a tudósítást a vádlott szempontjából kedvezőnek, cseppet sem mondható megjegyzésekkel fűszerezték. Általában csodálkoztak azon, hogy a gyanúsított milyen makacsul állítja, hogy ő csak egy Borús Demeter nevű egyszerű horgász, aki magányosan él Szalkán. Vajon miért ragaszkodott ilyen görcsösen ehhez a meséhez, mely annyira átlátszó volt? A lapok különben arról értesültek, hogy Róna vizsgálóbíró már megkereséssel fordult Esztergomhoz. Rövid pár napon belül kiszáll onnan egy nyomozó Szalkára, és nyomozásának eredményei halomra döntik majd a gyanúsított állításait. Utána néznek majd ennek a Borús Demeternek, és meg is találják, ha ilyen személy egyáltalában létezik, ami minden esetre felettébb kétséges volt. Ez volt az az újsághír, amely Strigát tervei módosítására késztette. Mialatt a lapokat bújta, különös ötlete támadt, és mire az olvasás befejezte, az ötletből terv lett. Már az is igen örvendetes volt, hogy ő helyette egy ártatlan ember jutott az igazságszolgáltatás kezére. De még jobb lesz, ha ezt az embert fogva is tartják. Hogyan érheti ezt el? Egy másik élő Borús Demetert kell bemutatnia, és ez a tény ipso facto meggyőzi a bíróságot a Zimonyban bebörtözött Borús Demeter szélhámosságáról. Ezzel még csak megtetézi a terhelő adatokat, melyek miatt letartóztatták, és ez talán elég is lesz ahhoz, hogy az igazi bűnös helyett annak rendje és módja szerint elítéljék. Striga tehát nyomban elhagyta Zimonyt. De nem a deregéhez sietett, hanem ellenkező irányba indult. Kocsin vágtatott a legközelebbi vasútállomásra, hogy onnan teljes gőzzel Budapestre, vagy még északabbra siessen. Eközben Serge Latkó, mint eddig is, nyugodtan, de szomorúan számolta az órákat. A vizsgálóbírónál történt első kihallgatásán megrettenve látta, hogy milyen súlyos gyanúokok szólnak ellene. Idővel minden bizonnyal bebizonyíthatja ártatlanságát, de ugyancsak nagy türelemre lesz szüksége, mert a látszat kétség kívül ellene szól, és az igazságszolgáltatás érvei logikusan épülnek fel. Egyszerű gyanú okok és kézzelfogható bizonyítékok között azonban nagy a különbség. Bizonyítékokat pedig sohasem fognak ellene felsorakoztatni, mert nem is lehet. Csak egy tanútól volt oka félni, Klein Simontól, és ettől is csak azért, mert elárulhatja igazi nevét. De Klein Simonban is van zsiványbecsület, és bizonyára nem lesz hajlandó megismerni. De különben is. Szükségesnek tartja egyáltalán a bíróság, hogy szembesítse volt bécsi ügyfelével. Maga a bíró is azt mondta, hogy majd Szalkán nyomoznak utána. Minthogy pedig ez a nyomozás az ő szempontjából csak jó eredménnyel járhat, utána minden bizonnyal szabadlábra helyezik. Több nap telt el így, és ez alatt Sergelatkó agyában egyre vadabbul keringtek a gondolatok. Szalka végtére is nem volt olyan messze, és már meg kellett volna érkeznie a kért felvilágosításnak. Első kihallgatása óta már 7 nap telt el, mikor újból bevezették Róna vizsgálóbíró dolgozószobájába. A bíró az íróasztalnál ült, és igen elfoglaltnak látszott. 10 percig hagyta állni a révkalauzt, mintha csak tudomás sem vett volna jelenlétéről. Megjött a válasz Szalkáról, mondta végül közömbös hangon, annélkül, hogy egyenesen a fogolyra nézett volna, bár szemesarkából fürkészően vizsgálta. Nolám, lélegzett fel Sergelatkó. Igaza volt, folytatta a vizsgálóbíró. Szalkán valóban él egy borús Demeter, és a legjobb hírnévnek örvend. Nolám, örvendezett ismét a révkalauz, aki már látta maga előtt kitárulni a börtönkapuit. A bíró erre még szemtelenebb, még közömbösebb hangon, mint aki semmi jelentőséget nem tulajdonít a dolognak, így folytatta. A vizsgálattal megbízott esztergomi nyomozóbírónak alkalma is volt személyesen beszélni vele.
Vele?
Kérdezte értetlenül Sergelatkó. Bizony vele, ismételte a bíró. Sergelatkó azt hitte, hogy rosszat álmodik. Hogyan találhattak egy másik borús Demeter Szalkán? De ez lehetetlen, bíró úr, hebegte. Tévedés van a dologban. Győződjék meg maga is róla, válaszolta a bíró. Tessék, itt van az esztergomi rendőrbiztos jelentése. Ebből kitűnik, hogy megkeresésemnek megfelelően szeptember 14-én kiszállt Szalkára, és bement egy bizonyos házba, amely a folyómenti vontató út és a Budapestre vezető országút kereszteződésénél fekszik. Ugye ezt a címet adta meg, szakította félbe magyarázatát a bíró. Igenis, bíró úr, válaszolt Sergelatkó révetegen. Szóval a két út kereszteződésénél, folytatta a bíró, itt ebben a házban a nevezett Borús Demeter személyesen fogadta a nyomozóbírót, közölte vele, hogy meglehetősen hosszú távol lét után nemrég tért haza. A nyomozóbíró arról is értesült, hogy a nevezett Borús Demeterről személyesen beszerzett adatok az illető fedhetetlenségéről tanúskodnak, továbbá arról, hogy Szalkán senki más nem viseli ezt a nevet. Van valami mondani valója?
Na, csak bátran. Nincs, bíró úr,
hebegett Sergelatkó, aki úgy érezte, hogy közel jár az őrülethez. Szóval ezt az első pontot tisztáztuk, fejezte be mondani valóját elégedetten a vizsgálóbíró, és úgy nézett fogjára, ahogy a macska nézhet az egérre. Sergelatkó második kihallgatása után úgy tért vissza cellájába, mintkit fejbe kólintottak. Miután az Esztergomhoz intézett megkeresés eredményéről értesült, már jóformán nem is hallotta a vizsgálóbíró kérdéseit, és csak kábán válaszolgatott. Egyszerűen képtelen volt felfogni, hogy mi történt. Hát mit akarnak tőle? Titokzatos ellenségek előbb elrabolták, aztán egy deregén fogva tartották, és alig, hogy szabadságát visszanyerte, már is megint elvesztette. Most meg Szalkán egy másik borús Demeterre bukkantak. Vagyis önmagának egy másodpéldányára. A saját házában. Ez aztán már minden képzeletet felülmúl. Az érthetetlen fejleményektől elkábult, szinte eszét vesztette, és az volt az érzése, hogy természetfeletti ellenséges erők játékszerévé vált, tehetetlen, védtelen prédaként került annak a roppant gépezetnek félelmetes fogaskerekei közé, melyet igazságszolgáltatásnak neveznek. A teljes tehetetlenségnek ez a nyomasztó érzete annyira lerít arcáról, hogy még az egyik őr is, aki kísérte, megszánta, jól lehet fogjában a legalávalóbb gonosztevőt látta.
Na, baj van, jó ember, kérdezte.
és mintha valami vigasztalás féle lett volna a hangjában, pedig már csak hivatásánál fogva sem szokott elérzékenyülni az emberi nyomorúság láttán. De mintha csak Sükethez szólott volna, kérdésére semmi választ nem kapott.
Na, ne lógassa a fejét, folytatta a szánakozó fegyőr. Szedje össze magát.
Róna bíró nem is olyan rossz ember, és talán nem lesz olyan nagy baj, amint gondolja. Most meg fogja, ez a magáé. A maga hazájáról van benne szó, ez majd eltereli a figyelmét.
A fogoly ügyet sem vetett mindenre, meg sem hallotta a fegyőr szavait.
Azt sem hallotta meg, amikor cellája ajtaját kívülről rázárták, és nem látta meg azt az újságot sem, amelyet az őr kifelé menet letett az asztalára, megbocsátható kötelességmulasztásával áttörve azt az elszigeteltséget, melyre fogját kárhoztatták. Az órák teltek múltak. Elmúlt ez a nap, majd az éjszaka is, és új hajnal virradt. Serge Latko, aki magába roskadva ül székén, nem is vett tudomást az idő múlásáról. De amikor a felfelé kúszó napsugarai arcába világítottak, kezdett magához térni kábultságából. Felnyitotta szemét, és révetek tekintettel nézett körül a cellájában. Az első, amit észrevett, az újság volt, amelyet az irgalmas szívű őr előző este ott hagyott. Úgy hevert ott az asztalon, ahogyan az őr odatette, és a fogoly pillantása az első oldal nagybetűs címére esett. A bulgáriai mészárlások, olvasta. Serge Latko megremegett, és felragadta az újságot. Agya egy pillanat alatt megvilágosodott, és szeme szikrázott, mialatt olvasott. Azok az események, amelyekről az újságból tudomást szerzett, akkor egész Európát foglalkoztatták, és általános felzúdulást váltottak ki mindenütt. Azóta a történelem lapjaira is rákerültek ezek az események, de éppen nem a legdicsőbb lapokra. Mint történetünk elején már mondottuk, akkoriban az egész Balkán-félsziget forrongott. Herceg-Govina már 1875 nyarán fellázadt, és az oda küldött oszmán csapatok sem bírtak a felkelőkkel. Amikor 1876 májusában Bulgária lázadt fel, a Porta válaszképpen nagy hadsereget vont össze a Ruszcsuk, Vidin és Szófia közötti nagy háromszögben. 1876. július 1-én Szerbia, július 2-án pedig Montenegró is megmozdult, és hadat üzent Törökországnak. A szerbek Csernajev orosz tábornok parancsnoksága alatt előbb több győzelmet arattak, de ezután vissza kellett vonulniuk határaik mögé, és szeptember 1-én Milán szerb fejedelem kénytelen volt 10 napos fegyverszünetet kérni. Ez alatt az idő alatt kérte a keresztény hatalmak beavatkozását, amivel azok sajnos nem nagyon siettek. Serge Latko homlokát kiverte a veríték. Nagysa! Mi lett nagysával az iszonyú felfordulás közepette? Életben van-e még? Vagy meghalt? És átszúrt, feldarabolt holteste annyi más ártatlan áldozat holtestével együtt ott hever a sárban, szennyben, vérben, lovak patáig gázolnak át rajta? Serge Latko felállt, és úgy rohant körbe-körbe cellájában, mint a ketrecbe zárt vadállat. Mintha azt keresné, hol bújhatna ki, hogy Nagysa segítségére siessen. Ez a kétségbeesett vergődés nem tartott sokáig. Hamarosan visszanyerte józan ítélőképességét, nagy akaraterővel, nyugalmat kényszerített magára, és világos fővel kereste, milyen módon nyerheti vissza szabadságát. Menjen a bíróhoz. Fedje fel előtte kertelés nélkül az igazságot, és ha kell, esedezzék irgalmáért. Ez nem járható út. Hogyan nyerhetné meg egy amúgy is elfogult ember bizalmát, miután olyan sokáig kitartott a hazugság mellett? Vajon egyetlen rövid szóval szétvághatja-e a gyanúnak azt a szövevényét, amely nevéhez, a Latko névhez tapadt, és vajon halomra döntheti-e a ránehezedő vádakat? Nem. Mindenképpen vizsgálatra volna szükség, és a vizsgálat hetekig, ha ugyan nem hónapokig tartana. Szöknie kell tehát.
Serge Latko most első ízben, mióta idehozták, alaposan szemügyre vette celláját. Ez nem tartott sokáig. Négy fal, és rajta két nyílás, az egyik oldalon az ajtó, a másikon az ablak. A falak mögött más börtöncellák vannak, és csak az ablakon át integet felé a szabadság, hívogatja a nyílt levegő. Az ablak párkánya több mint 150 cm magasan volt, felső széle pedig elérte a mennyezetet. Az ablaknak ahhoz a részéhez, melyet más ablaknál könyöklőnek neveznek, hozzá sem lehetett férni, mert az ablakkeretbe befogott sűrű rácsozat zárta el. De még ha le is győzni ezt a nehézséget, újabb akadályba ütköznék. Az ablak külső részére egy kürtőhöz hasonló szerkezetet szereltek, amely elfogta a kilátást. Ennek a végén csak az égnek egy kis darabkája kandikált be. Ha át is jutott volna a rácson, még nem lett volna szabad, mert ha felkapaszkodik a kürtőnek a végébe, hogy szétnézhessen a környéken, legfeljebb azt láthatta volna, hogy milyen úton szökhetne. Azután ítélve, hogy mennyi lépcsőn kellett lemennie a vizsgálóbíróhoz, Serge Latko úgy számította, hogy a börtöne a negyedik emeleten lehet. A földtől tehát legalább 12-14 méterre van. Elképzelhető, hogy lejuthat valahogyan? Miután ezt minél előbb meg akarta tudni, elhatározta, hogy nyomban munkához lát. Előbb azonban valami szerszámot kellett kerítenie. Amikor lefogták, mindent elvettek tőle, a cellában semmi alkalmas tárgyat nem talált. Egy asztal, egy szék, a fekhelyű szolgáló hitvány szalmazsák, ez volt a cella egész berendezése. Serge Latko sokáig hiába keresgélt, míg végül, mikor már talán századszor tapogatta át a testén viselt ruhákat, kemény tárgy akadt a kezébe. Egy nadrág szícsat volt ez. Olyan jelentéktelen apróság, melyre sem őre is, sem ő maga nem gondoltak eddig. S mégis milyen fontossá vált most ez a jelentéktelen tárgy, az egyetlen fémholmi a keze ügyében. Serge Latko, miután leszette ezt a csattot, nem várt egy pillanatig sem, hanem azonnal vájni kezdte a falat az egyik rácsrút tövében. Olyan kitartóan vájta a követ a csatt acélfogaival, hogy az mállani kezdett. Ezt az önmagában is lassú és fáradtságos munkát az is nehezítette, hogy szinte állandóan szemmel tartották. Egy óra sem múlt el anélkül, hogy valamelyik őr bene nézett volna az ajtó kémlelő nyílásán. Ezért mindig fülelnie kellett minden apró neszre és minden gyanús zajra, nyomban abba kellett hagyni a munkát, el kellett tüntetnie minden áruló nyomot. Erre a célra Serge Latko a kenyerét használta. A kenyeret összegyúrta a falból lemálló porral, úgyhogy majdnem éppen olyan színűvé vált, mint maga a fal, és így olyan gitszerű anyag lett belőle, melynek segítségével az egyre nagyobbodó lyukat be tudta tömni, nehogy észrevegyék. A többi máladékot a patka alá rejtette. 12 órai erőfeszítés után a rácstöve 3 centiméteres darabon szabaddá vált, de a csat éle is lekopott. Erre Latko összetörte a csat foglalatát, és így több kisebb szerszámhoz jutott. De újabb 12 óra múlva ezek a kis acéldarabkák is elkoptak. A szerencse azonban, mely már egyszer rámosolygott, úgy látszik, most sem akarta elhagyni a foglyot. A legközelebbi étkezésnél magánál tartotta a kést, és miután ezt a kis tolvajlást senki sem vette észre, másnap újra próbálkozott vele. Ismét sikeresen, így aztán 2 olyan szerszámra tett szert, amely már komolyabb volt az eddigieknél. Persze ezek csak igen tompa élő, olcsó kések voltak, de pengéjük elég erős volt, és könnyebb volt velük dolgozni, mert volt nyelük,
amit megfoghatott.
Elhangzott Jules Verne a Dunai hajós című regényének 16. része. Felolvasta Koncz Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Pusztós Erik Ferences Guardiánnal, Gyöngyös alsóvárosi plébánossal beszélgetünk a közösségépítésről. A riporter Papildikó.
Mennyire lehetünk optimisták, hogyha a Ferences rendet nézzük itt Magyarországon? Van utánpótlás? Hányan vannak most? Mondtam, hogy 12-13 rendház.
Igen, egy darab noviciusunk van, és a ferencesek létszáma most még 100 fölött van, de szerintem ez nagyon gyorsan le fog csökkenni 100 alá. De igazából én nem látom olyan pesszimista, nem is szabad. Tehát szerintem egy katolikus ember, vagy aki hívő ember, ne lássa pesszimistán a dolgokat. Vannak ilyen hullámvölgyek, tehát ez egyszerűen ez van, ezt el kell fogadni. És azért azt látjuk, hogyha megnézzük Jézusnak az életét, azért az ő élete is ebből a szempontból kudarc volt. Tehát kit sikerült neki megszólítani? Nagyjából az apostolok is szétszélettek, tehát igazából nagyon érdekes nekem mindig az a gondolat jár a fejembe, amikor így arról van szó, hogy most mennyire pánikoljunk attól, hogy van hivatás, nincs hivatás. A Jézusnak a kafarnaumi beszéde, amikor elkezd arról beszélni, hogy hát én vagyok az élet kenyere, és aki eszi ezt a kenyeret, és vissza az én véremet, ugye annak örök élete van, és akkor szétszélednek a tanítványok, és akkor megkérdezi az apostolok, ti is itt akartok engem hagyni? És ez tényleg ezzel jár, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez lehet egy tisztulási folyamat is. Tehát, hogy tényleg azok fognak az egyházhoz tartozni, akik ezt komolyan gondolják.
Nem biztos, hogy jól értem. Jól értem azt a szavaiból, hogy nem csak a hívő embernek, nem csak a fiataloknak van szüksége arra, hogy hozzanak egy döntést, és köteleződjenek el valamilyen hivatás útján, hanem aki már 10, 20, 30, 50 éve egy utat jár, akár egyházmegyés papként, de mindenképpen Isten közelébe vagy szerzetesként, folyamatos megújulásra, meg folyamatos Istenre való rábólintásra van szükség?
Szerintem életünk minden pillanatában erre van szükség. Illetve nagyon sok új helyzettel találkozunk, azért lehet azt látni akár a fiatalok életében is, de hogyha az ember a médiát nézi, hogy teljesen fölborulnak a rendszerek, teljesen fölborul a világnak a rendje körülöttünk, és ez biztos, hogy nagyon sok szempontból kihívást jelent az ember számára, a hite számára is, tehát hogy mennyire tudok én ennek ellenére, hogy látom azt, hogy egy káosz uralkodik körülöttem, mennyire tudom az Istennek a jelenlétét elfogadni az életembe, és mennyire tudok erre ráhangolódni. Engedem-e, hogy tulajdonképpen ráhangolódjak. De a következő dolog, ami számomra nagyon lényeges dolog, az maga a meghívás, tehát hogy nem lehet kikényszeríteni azt, hogy valaki gyakorolja a hitét és a vallását, az alapvetően kegyelem. Tehát én megtehetek mindent, de úgyis azon az emberen fog ez eldőlni. Tehát az, hogy Jézus meghívja az apostolokat, tehát nem az apostolok hivatják meg magukat, hanem Jézus az, aki meghívja őket. Elfogadod, vagy nem fogadod el ezt a meghívást?
Nyilván a mi feladatunk, egy pap, egy szerzetes, az leginkább a közvetítő az emberek meg a Jóisten között, de ezt hogyan lehet megtenni? Nem lehet megállítani az utcán embereket, mert könnyű azokkal a dolgunk, akik már templomba járók, akár még ha azt nézem, hogy egy vasárnapi, de jelen vannak valamilyen formában az egyházközségben. Még könnyebb a dolgunk, hogyha aktívan valamilyen közösségbe, ami az egyházközség közössége bekapcsolódnak. De nyilván az a feladatunk, küldetésünk, hogy hirdessük Isten igéjét, és megszólítsunk minél több embert. Nem lehet őket megállítani az utcán, hogy akkor mondanék egy pár szót Istenről, meg nem lehet becsengetni. Milyen eszközökkel lehet ma leginkább, leghatékonyabban elérni az embereket?
Szerintem nem véletlen volt ez Magyarországon, hogy fontosnak tartották azt, hogy minél több katolikus iskola legyen. Tehát ez lehet egy olyan felület tényleg a katolikus iskola, ahol megszólíthatóvá válnak a szülők és a gyermekek. Mert azért azt tudjuk mindannyian, hogy a katolikus iskola az nem azt jelenti, hogy vallásos gyerekek fognak oda járni, hogy vallásos szülőknek a gyermekei, hanem nagyon sok esetben tényleg szétesett családok gyermekei és egyéb dolgok. Csak a kérdés tulajdonképpen számomra az, hogy van-e rá lehetőségünk, illetve van-e rá energiánk arra, hogy foglalkozzunk azokkal a szülőkkel, gyerekekkel, papként, szerzetesként. Mert ez lenne tulajdonképpen tényleg a feladatunk, hogy minél több helyen megjelenni. Tehát én megint csak azt mondom, hogy nem lehet senkire a hitet rákényszeríteni, lehetőséget lehet fölajánlani. Például ezt mindig, amikor a katekumen csoportot meghirdetjük itt az alsóvárosi plébániának, akkor úgy is hirdetjük, hogy persze nagyon sok szeretettel várjuk azokat a fölnőtteket, akik szeretnének megkeresztelkedni, tehát még hozzátesszük, hogy érezzük tulajdonképpen kötelességünknek, mi, akik a templomban vagyunk, hogyha ismerünk ilyen embert, akkor szóljunk már neki. Tehát máshol nem tudjuk tényleg megszólítani. És azért alapvetően az a tapasztalatom, hogy többet kéne az emberek között lenni, nekünk is. Többet kéne ott lenni, kint lenni, csak egyre több feladat van, és egyre nehezebb ezt tulajdonképpen megoldani.
Szóba került a egyházközségeknek a közösségei, megemlítettem az előző kérdésben. Itt vagyunk Gyöngyös szívében gyakorlatilag, a város közepén. Mennyire aktívak itt az emberek, milyen közösségek működnek itt a plébánián?
Azért azt el kell mondani, hogy a Covid nem nagyon segített ezen a plébániai közösségen. Nem vagyunk egyedül, én úgy gondolom, hanem igazából most tapasztaljuk azt, hogy mintha kezdene újra éledni a plébánia, vagy újra úgy visszatérni normál kerékvágásba, vagy egy kicsit más kerékvágásba. Ami csoportok, amelyek voltak itt a plébánián, azok működtek. Nagyjából még a Covid alatt is azért volt, amikor nem volt ez a teljes bezártság, akkor így összejöttek. Van több felnőtt csoport, aztán Rózsafüzér társulat, Jézus szíve család, és ezek tulajdonképpen ezek az idősebb korosztály, és vannak fiatalok is, hála Istennek, van egy kis kórusunk például, ott ugye a lányok azok, akik bekapcsolódhatnak a liturgiába, a fiúknak természetesen a minisztrálási lehetőség, van egy ifjúsági csoport, ezek a bérmálkozás utáni fiatalok, hála Istennek azért belülük is van, 10-12 mindig van ezen a plébánián, illetve most indult egy új házas csoport, tehát akik itt házasodtak össze, azok alakítottak itt egy csoportot, hála Istennek ők is úgy szép számba járnak ide, és még van egy csoportunk, tulajdonképpen ez egy női csoport, akik úgy indultak, hogy ilyen rózsafüzér imádkozásra jöttek össze, és most egy ilyen nagyon szép kis imácsoport lett belőlük. Azért is jó, hogy van, mert ugye ez tényleg a középkorosztály, tehát ők jönnek össze itt a plébánián hetente egy elmélkedésre, beszélgetésre, imádságra, úgyhogy ez nagyon egy pozitív dolog. Úgyhogy azért van, hála Istennek, én úgy látom, hogy nem teljesen halt meg a plébánia, vagy halt ki a plébánia Covid után, de az érezhető, tehát, hogy minden évvel azért kevesebben járnak a templomba. De mondom, én nem látom azért olyan nagyon sötéten a dolgokat, mert azért bízok a Jóistennek a kegyelmébe.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, talán a legfontosabb, hogy a reménytelenségben is legyünk bizakodóak, de hát itt meg nincs okunk reménytelenségről beszélni. Meglepett a szám, hogy 100 fölötti a ferences szerzetesek száma most hazánkban. Azért számos szerzetes közösséggel vagyok kapcsolatban, és hát van, ahol 10 körüli létszámról beszélünk, és nincs utánpótlás. Az okokat firtatjuk, megkereshetjük, de fontos az, hogy valamilyen formában, akár most mi így a rádió hullámhosszán keresztül, megpróbáljuk egy picit bemutatni a közösséget, hogy hogyan működik, meg ráirányítani a figyelmet arra, hogy amit mondjuk az 1200-as évek elején valaki létrehozott, itt jelen esetben Assisi Szent Ferenc, mi az, amit meg kellett hagyni, és mi az, amiben a kor elvárásai szerint kell működni egy közösségnek. 2023 és 26 között gyakorlatilag minden évben valamilyen jubileumot ünnepel a szerzetes közösség. Melyek ezek a jubileumok? Gyöngyös bekapcsolódik-e valamilyen formában ebbe? És hát igen, megújulásról beszéltünk, meg kell-e újulni egy ferences közösségnek?
Hogy ne kellene? Szerintem minden közösségnek meg kell újulni. Igen, tehát ezek a ferences jubileumok tényleg jó alkalmak arra, hogy egy kicsit elgondolkodjunk mi is a hivatásunkon, illetve hogy a körülöttünk lévő embereknek azért közelebbé tegyük Szent Ferencnek a személyét, illetve hogy ezeket az ünnepeket, amiket ünneplünk. Ugye 2023 az a regulának az éve, illetve a Greccio a karácsony. Nagyon érdekes dolog, hogy a nyári tábort is, ifjúsági tábort erre fűztük föl. A greccsói karácsonyra ez volt tulajdonképpen a témája, és elég sajátos volt, amikor Mátraházán 30 fokos melegbe elkezdtük a karácsonyfát díszíteni. Ki akartuk emelni ennek a jubileumnak a fontosságát, a greccsói karácsonynak. Hát ugye az a lényege tulajdonképpen ennek a dolognak, hogy a első ilyen karácsonynak a megjelenítése, ez Szent Ferenc nevéhez kapcsolódik. Mégpedig úgy, hogy Szent Ferenc tényleg szerette volna úgy megélni azt a karácsonyt, ahogy akkor Betlehembe történt, amikor Jézus született. Ezért rendezte be igazából élő állatokkal, élő gyermekkel, és ez volt tulajdonképpen ennek a Greccionak a fontosság, hogy a Szent Ferenc úgy akart átélni mindent, ahogy az valóban történt, és amikor megfogja azt a kisgyermeket, akkor azt akar érezni, hogy igen, ebben a kisgyermekben az Úr Jézust tapinthatom, érinthetem. És azért én úgy gondolom, hogy számunkra is azóta is, hogy ez a pásztorjáték, amennyi milyen fontossá vált, hogy megjelenítsük ezeket a dolgokat. Szent Ferenc életében ez nagyon szépen kibontakozik az, hogy ő valóban nem csak ilyen fantáziaképeket alkotott Jézusról, hanem tényleg a greccsói karácsony is megmutatja nekünk, hogy ő ezt tényleg test-vér formába akarta megélni, megjeleníteni, jelenvalóvá tenni, hogy az a Jézus valóban itt van közöttünk, és ott van az a marha, ott van az a szamár, ott vannak azok az állatok, és hogy ide születik be ez a Jézus, az, aki megváltja ezt a világot. Tehát, hogy ennek a megjelenítése tulajdonképpen egy ilyen örömünnep Szent Ferenc számára.
Tehát nem csak karácsonyfát díszítettek nem, nyáron a táborozók.
Természetesen nem, de erre a témára volt tulajdonképpen fölfűzve, csak ilyen játékossággal, hogy a gyermekek azért ezt is úgy átérezzék, hogy nem csak a karácsonyfáról van itt szó, hanem azért a sokkal többről, természetesen a születésről, a születésnek a megjelenítéséről, Jézus közénk jöttéről, és ennek a jubileumáról.
2024 milyen jubileumot tartogat?
2024 a stigmatizációnak a jubileuma, tehát amikor Szent Ferenc atyánk megkapja Jézusnak a sebeit. Hát úgy gondolom, hogy ez egy szintén óriási lehetőség, ami számunkra, hogy elgondolkodjunk akár a saját hivatásunkon, akár azon, hogy mit is jelentenek Jézus sebei, mit is jelent valóban a keresztre feszítés, mit is jelent az, hogy az Isten Jézus Krisztusban a életét adja értünk, és hogy ezeket a sebeket megkapja, ugye Szent Ferenc nem dicsekszik vele. Nem dicsekszik, és nagyon érdekes, hogy az írók, életrajz írói azt írják Szent Ferencről, hogy ugye Ferenc akkor kapja meg ezeket a stigmákat, amikor a legnagyobb gyötrelmek vannak benne, tehát amikor nem igazán tudja, hogy valójában az az út, amelyen jár, az jó út-e, vagy ez vezet a üdvösségre, vagy hogy is van ez, és akkor erősíti meg őt tulajdonképpen Jézus ezekkel a sebekkel. 25 az a naphimnusznak az éve, ugye akkor írja meg Szent Ferenc ezt a csodálatos költeményét, ami nagyon sok esetben félre van értve, mert persze Szent Ferenc szereti a napot, a holdat, meg a csillagokat, meg egyebeket, de alapvetően ő a Teremtő Isten szereti. És a Istennek a nagyságát szemléli tulajdonképpen ezekben a teremtményeiben. Úgyhogy Szent Ferenc nem egy ilyen, hogy is mondjam, természetbarát, vagy nem az a lényeg a Szent Ferenci mondandónak, hanem ő nagyon is istenbarát. És azért van az, hogy nagyon sok esetben én azt tapasztalom, akár még a híveink körében is, hogy jaj, hát Szent Ferenc mennyire szerette a napot, a csillagokat, meg a holdat, hát persze, de nem azokat szerette, hanem az Isten szerette. Ő abból indul ki, a teremtőből indul ki mindig, és oda tér vissza.
A Szent Ferenc a természet szeretetéről jut elsődlegesen eszünkbe.
Igen, de a természet szeretete az Isten szeretetből indul ki, tehát nem egy panteizmusról van szó, hogy én szeretem a madarakat, meg az egyebeket, hanem az, hogy azokban is megcsodálom az Istennek a jelenlétét. És még inkább megcsodálja tulajdonképpen az emberben, mert az ember az Istennek a képmása és hasonlatosságára lett teremtve, tehát mindenbe fölfedezi, a halálba is. Hát ki az az ember, aki fölfedezi a halálba azt, hogy az tulajdonképpen megerősíthet engem a hitembe. De azért ott van ennek a naphimnusznak a végén, hogy halál testvér. Van itt egy naphimnuszparkunk fönn a Mátraházán, és ezzel kapcsolatban azért én úgy gondolom, hogy azt ki lehetne emelni, illetve fontossá kéne tenni.
És úgy gondolom, hogy nyilván a legnagyobb jubileum, vagy hát mondhatom ezt, hogy a legnagyobb jubileum az 2026-ban lesz.
A Szent Ferenc atyánk tranzitusa, azaz boldog halála, vagy átmenetele az örök életbe, így van, tehát ez jelenti tulajdonképpen az életének a csúcsát, amikor átköltözik ebből a földi életbe a mennyei örök dicsőségbe. Nem véletlen az, hogy azért azt tapasztalom, hogy az a tranzitus ünnepe a ferences kolostorokban, ugye ott minden éven visszatérő ünnep, és ezt megünnepeljük külön, azzal a zsoltárral, amit Szent Ferenc akkor énekel, amikor átköltözik ebből a világból az örök életbe, és ezt a hívek is nagyon sajátjukének válják, illetve sajátjukének érzik azt a tranzitus ünnepségét, úgyhogy az biztos, hogy egy nagyon nagy lelki töltetet tud adni ez az ünnep, meg az egész sorozat.
Rengeteg dologról beszéltünk, egy gondolat merül még föl bennem, hogy nyilván, ahogy megemlítettem, hogy van ez a 13 rendház itt Magyarországon, túl azon, hogy nyilván a szerzetesek bizonyos alkalmakkor azért találkoznak egymással, tartják a kapcsolatot, ami fontos is, de van az egyházközségeknek bármilyen kapcsolata egymással? Fontos ez, hogy ahol ferences szerzetesek vannak, ott esetleg a hívek is valamilyen módon így találkozzanak?
Elsősorban, ami találkozási felület szokott lenni, hogy ez a ferences világirendnek a találkozása, tehát hiszen minden egyes plébánián megtalálható a ferences világirend, de volt igen olyan kezdeményezés is, és voltak olyan találkozások, hogy a ferences plébániákról találkoztak a hívek, és ez nem függött attól, hogy most valaki ferences világirendi, vagy éppen nem, hanem hogy ahhoz a plébániához tartozik. Igen, tehát, hogy van ilyen is. Ez egy jó dolog. Alapvetően azért az is egy érdekes dolog, hogy a híveink így a plébánián már azért ismernek bennünket, mert ugye nálunk az a helyezés az sok esetben elég gyakori, mint az én életemből is lehet látni, hogy hányszor helyeztek egyik plébániáról a másikra.
Na jó, de csak két plébánia között oszlik meg ez a gyakoriság.
Igen, de tulajdonképpen tényleg úgy híveink ismernek bennünket. Mert azért vannak ferences találkozók is, azért mi járunk rendházakba, szoktunk találkozni, tehát nem az, hogy mi el vagyunk szigetelve egymástól, hanem akár lelki gyakorlatról van szó, akár testvéri találkozásról, vagy egy névnapról. Azért elég fontosnak tartjuk azt, hogy így látogassuk egymást.
Hogyha meg lehetne fogalmazni akár saját maga számára, ferences rend számára, gyöngyösi plébánia közösség számára, mi az, amit úgy jó szívvel kívánna és kérne?
Én mindig azt próbálom úgy szemlélni, hogy valóban ez a krisztusi alázat, ez az isteni alázat, hogy az Isten megbízik bennem. Tehát, hogy Jézust odajándékozza nekem, elküldi erre a világra, és hogy mekkora bizalom ez az Isten részéről, hogy elküldte a megváltót közénk. És hogy én képes-e vagyok az Istenbe bízni. Vagy akár saját magamba is. Irgalmas és szeretetre méltó bizalom. Én úgy gondolom, hogy a szülőbe is az van a gyermeke iránt, ez a bizalom, hogy akármilyen rosszat is tesz, azért mégiscsak az én gyermekem, és azért bízom benne, tehát nem fogom őt magamtól eldobni, és az Istennek ez a bizalma hozzánk még sokkal több ennél. Tehát még annak ellenére is, hogy az Isten tudja, hogy ennek a születésnek mi lesz a vége, annak ellenére is megbízik bennünk. Ugye nekünk mi a válaszunk erre a bizalomra, erre isteni bizalomra?
Kedves hallgatóink, Pusztós Erik ferences szerzetessel beszélgettünk. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!